Hírstúdióban Szőlősi Györgyi várja önöket.
A híradóval jó estét kívánok! Felrobbant egy lőszergyártó RT üzeme Sirok mellett, éppen lőszereket szereltek szét, eközben történt a baleset. Az üzemben öten tartózkodtak, egy ember sérült meg.
A robbanás nem sokkal 3 óra után történt a siroki üzemben. A hatos csarnokban leadott lőszereket szereltek szét, információink szerint több tonnát is előkészítettek erre a munkára. A speciális anyag miatt 4-es kiemelt riasztási fokozatot rendeltek el. Tűzoltók érkeztek Egerből, Salgótarjánból, Mezőkövesdről, Ózdról és Gyöngyösről. Az üzemben tárolt lőszerek folyamatosan robbantak, a szilánkok több száz méterre repültek. A tűz átterjedt 2 szomszédos raktárra, ezek teljesen kiégtek.
5-en tartózkodtak a csarnokban, 1 sérült van, a vezérigazgató úgy tájékoztatott bennünket, hogy mindenki el tudta hagyni a helységet.
A tűzoltók hűtik az épületet, a lőszereket. Azt próbálják megakadályozni, hogy szomszédos üzemekre terjedjen át a tűz. Az oltás valószínű reggelig elhúzódik.
Robbanás történt a szolnoki békefenntartó kiképző központban, és egy ember meghalt. A missziós szolgálatot előkészítő tanfolyamon hazai és külföldi katonák vettek részt, számukra készítették elő az akna felismerési gyakorlatot, ekkor történt a baleset.
Ezekhez a gyakorlati bemutatókhoz soha nem használnak éles robbanószert, csak gyutacsot és zsinort. Ezt mutatja az a dokumentum is, amely az ezred raktárából vételezett eszközöket rögzítette. A parancsnok is értetlenül áll a történtek előtt, nem tudják, hogy mi robbant fel.
És jelen pillanatban én még ilyennel nem találkoztam. Tehát tanástalan vagyok jelen pillanatban, a vizsgálat majd nyilván többet fog mondani róla.
A robbanás olyan nagy volt, hogy 200-300 méterre is elröpültek a repesz darabok.
A tűzszerész rajnak a parancsnoka, aki a legsúlyosabb sérülést szenvedte, ezekben a percekben kapott telefontájékoztatás szerint a műtőben elhunyt.
2 másik katonai sérülést szenvedett, őket a budapesti Honvéd kórházba szállították.
19 sérültje van annak a balesetnek, amely délelőtt történt Kecskeméten. Az óvodásokat szállító busz nem állt meg a stop táblánál, és összeütközött egy betonszállító tehergépkocsival.
A gyerekek az óvoda által bérelt busszal utaztak volna a város másik részén lévő planetáriumba. A busz vezetője azonban figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadás kötelező táblát. Az ütközés következtében a betonszállító teherautó felborult, a busz pedig egy villanyoszlopnak csapódott.
A 17 gyerekből 4-et vettünk fel az osztályra megfigyelésre, 3-at fej és mellkas hasi zúzódásokkal. Egy gyereknek lett lábszártörése, ami bele gipszervel nem kell operálni, nincs elmozdulása. Úgy gondolom, hogy egy pár napon belül mind a 4 gyermeket el lehet engedni haza.
A többi 13 gyermek és a 2 felnőtt kísérő kisebb-nagyobb zúzódások miatt ambuláns kezelésben részesült.
Bár a nyilvánosságot lényegében kizárták a koalíciós egyeztetés folyamatából, mégis egyre több jel mutat arra, hogy a kormányprogram gyakorlatilag készen van. A személykérdésekben még sok a bizonytalanság.
A parlament illetékes bizottságainak várhatóan 12 miniszterjelöltet kell majd meghallgatniuk, vagyis jóval kevesebb tárcavezető lesz az új kormányban, mint eddig. A szabad demokraták hétvégéig dönthetnek, hogy a lehetséges 4 minisztérium közül melyik 3-ra tartanak igényt. Kiszivárgott információk szerint Kóka János helye biztos a kabinetben, és az is valószínű, hogy megtartja jelenlegi tárcáját. Molnár Lajos egészségügyi miniszteri megbizatásának ennél jóval kisebb az esélye, még akkor is, ha az ágazat az SZDSZ irányítása alá kerül. Juhász Ferenc honvédelmi miniszter várhatóan kikerül a kormányból és pártfeladatot vállal. Kis Péter helyett valószínűleg Szilvási György lesz a kancellária miniszter, de Gyurcsány Ferenc egykori riválisa is a kabinett tagja marad. Gyurcsány Ferenc csütörtökön az MDF székházában ismerteti a kormányprogramot Dávid Ibolya pártelnökkel. A Fidesz és a KDNP vezetése ugyanakkor elutasította a külön találkozó lehetőségét a kijelölt kormányfővel, és ezek helyett a sajtónyilvánossága előtt zajló 5 párti egyeztetést javasolnak, például a 2/3 törvényekről.
A koalíciós tárgyalások jelenlegi állása alapján június 9-én megalakulhat az új kormány. A kormány szóvivő elmondta, a jövő hét elején benyújtják az országgyűlésnek a kormányprogramot. Gyurcsány Ferenc a jövő hét végén megnevezi minisztereit.
A kormány szóvivő sajtókacsának teljesen alaptalannak nevezte azokat a román lapértesüléseket, amelyek szerint Magyarországról kerülhetett volna Romániába madárinfluenzával fertőzött házi szárnyas.
Magyarországon a házi szárnyasokban nem volt jelen a madárinfluenza. Így aztán nem is lehetett volna olyan napos pulyka csibéket exportálni, például Romániába, amelyekben a H5N1-es vírus jelen lehetett volna.
Batiz András hozzátette, a magyar baromfi ágazat érdekeit szem előtt tartva, a bukaresti nagykövet révén a magyar kormány hivatalos tájékoztatást kért az ügyről. Közben a magyar-román határon a legszigorúbb intézkedések vannak érvényben, vagyis Romániából semmi nemű baromfi terméket nem lehet behozni Magyarországra. A kormány szóvivő a továbbiakban elmondta, az árhullám levonulása után a Közép- és az Alsó-Tisza vidékén megkezdődött a védművek helyreállítása. A kabinet 11 milliárd forintot különített el erre a célra.
Két éven belül 20-ról 24-re emelhetik a pedagógusok kötelező óraszámát, így a jelenlegi 150 ezres pedagógus gárda akár 10 000-rel is csökkenhet, írja több napi lap a kormánykoalíció oktatási programjára hivatkozva. Sajtóértesülések szerint az oktatási program emellett bevezetné a differenciált béremelési rendszert, azaz a jövőben az erre a célra kapott összeg felét kell az iskoláknak egyenlő arányban szétosztaniuk. A fennmaradó 50%-ot differenciáltan munkájuk minőségének függvényében kapnák meg a tanárok. Az oktatási tárca képviselői nem erősítették meg a lapinformációt. Az Amnesty International ma hozta nyilvánosságra éves jelentését, a világ legnagyobb emberi jogi szervezete megállapítja. A diszkrimináció ellenes törvények dacára a roma gyerekek negyedét ma is elkülönítve oktatják hazánkban. A cigányság az egészségügyben és lakás körülményeiben is hátrányos megkülönböztetést szenved el. A szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy még mindig nem készült nemzeti stratégia a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére. A magyar külpolitikában is változást szorgalmaznak.
Nagyon hiányoljuk Magyarország külpolitikájában az emberi jogokat, és itt a magyar kormányt konkrétan felszólítjuk arra, hogy tegye szóvá az emberi jogokat a két oldal kapcsolataiban, és elegünk van ebből az emberi jogi struc politikából.
Változó vagyonvédelmi szabályozás. Hivatalosan június 1-től változnak a személy- és vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok, és nem utolsó sorban az ilyen munkavégzéshez kötelező igazolványok is. Ezek fénykép nélkül készülnek, és csak a rendőrhatóság lesz jogosult ellenőrzésükre.
Az egyéni vállalkozó is nem az igazolványával, hanem az egyéni vállalkozó igazolványával plusz a vagyonvédelmi igazolványával tudja egyáltalán a tevékenység végzésének a jogosultságát igazolni. Ezt azonban ellenőrző hatóságnak, felügyeleti szervnek kell kérem szépen igazolnia, illetve az őt megbízónak. Szó nincs arról, hogy bárki most oda megy egy állampolgár és azt mondja, hogy na ugyan a vagyonőrnek, hogy igazolja már magát.
Botrányos jelenetek tarkították az újabb tüntetést Budapest történelmi negyedéért. Az Óvás Egyesület a Kertész utca 23 előtt tartott tiltakozó demonstrációt, ahol több civil szervezet, valamint Erzsébet és Terézvárosi lakók is a bontásra ítélt épület megsemmisítése ellen emelték fel szavukat. Az épület előtt 100-200 ember gyűlt össze. Verekedés tört ki, amikor egy kisgyerek kővel betört az egyik résztvevő autójának ablakát, aki ezt sérelmezve meglökte a fiút. A helyszínre ezután mintegy 20 rendőr vonult ki. Igazoltatták a rendbontókat és a sajtó több képviselőjét is. A lakosság védelmét és biztonságát szolgáló automata sugárzásmérő állomás telepítéséről és működtetéséről állapodott meg az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az osztrák illetékes hatósággal. A 40 millió forintos mérőállomást, amelynek költségeit az osztrák fél biztosítja, a Paksi atomerőmű közelébe telepítik ez év októberében.
Ez a szonda a mi általunk mért háttérsugárzási adatokat egészíti ki, és olyan cézium és jódszennyezettség mérésére is alkalmas, amely a Magyarországon működő három már telepített mérőállomásunkkal együtt képes megfelelő és korrekt adatokat nem csak a térségben, hanem az osztrák fél részére is közvetíteni.
Vizsgálat indult Pozsonyban azokkal a rendőrökkel szemben, akik szombaton előállítottak három magyar turistát, mert eljárásuk nem volt jogszerű. Erről is tájékoztatta Martin Padó szlovák belügyminiszter Lampert Mónikát, aki a Salzburgi Fórum 8. ülésén vett részt a szlovák fővárosban.
Szlovákiában ugyanis semmilyen törvény nem rögzíti az idegenvezetők jogállását. A pozsonyi önkormányzat erre vonatkozó rendeletét pedig még tavaly hatályon kívül helyezték, vagyis a magyar turisták semmilyen szabálysértést nem követtek el. A Salzburgi Fórumon, vagyis az Európai Unió keleti országait tömörítő érdekvédelmi csoport belügyminiszterei Pozsonyban aláírták azt a közös nyilatkozatot, amely rögzíti Bulgária csatlakozását a biztonsági övezethez. A belügyminiszterek egyetértettek abban, hogy a jövőben a tömörülés lobbicsoportként működik majd az Európai Unión belül.
995 szitkozódó elektronikus levelet kapott már a Virradóra a Magyar Koalíció pártja. Számítógépes szakemberek szerint a magyarokat durván gyalázó e-mailek a Magyar Ellenes Szlovák Nemzeti Párt elektronikus posta címéről érkeztek. A szlovák párt elnöke, a magyar ellenességéről ismert zsolnai polgármester Jens Lotta tagadta, hogy az MKP számítógépes rendszerét az összeomlás határáig megterelő üzeneteket a párt internetes címéről küldték volna. Boris Tadic szerb elnök és Vojislav Kostunica miniszterelnök is elismerte Montenegró függetlenségét. A vasárnapi népszavazáson a választópolgárok 55,5%-a a függetlenség mellett tette le voksát. Az unionista ellenzék a szavazatok újraszámlálását követeli, de még nem nyújtották be panaszukat a választási bizottsághoz. Olli Rehn, az Európai Unió bővítési biztosa, a 25 tagállamtól felhatalmazást kér arra, hogy külön kezdeményezzen tárgyalást a független Montenegróval és külön Szerbiával. Közben Svetozar Marović, szerbia-montenegrói államfő bejelentette, a jövő hét közepén lemond tisztségéről. A témával bővebben foglalkozik a közbeszéd a híradó után. Összeütközött egy török és egy görög F-16-os vadászrepülő egy sziget fölött az Égei-tengeren. A gépek egymást üldözték. A két ország ugyanis vitatja a közös Égei-tengeri határvonalat, emiatt gyakran alakul ki konfliktus a járőröző görög és török harci gépek között. A török gép pilótája katapultált, már kimentették a tengerből, a görög harci gép eltűnt, a pilóta sorsa ismeretlen. További külföldi hírek röviden.
Jogszerűtlennek tartja a horvát állam ellen pert indító horvát ügyvéd a tengerparti házak elbontását. A magyarok összesen 5 keresetet nyújtottak be a zárai bíróságon, a tárgyalás tegnap kezdődött. Az ügyvéd kártérítés megítélésére számít, mivel az utólag megalkotott szabályozás nem érvényesíthető visszamenőlegesen, valamint szerinte a hatóságok már az építkezés kezdetén közbeléphettek volna, de azt elmulasztották.
Washingtonba látogatott Ehud Olmert, az izraeli miniszterelnök a védelmi tárca vezetőjével Donald Rumsfeld-el tárgyalt. A kormányfő George Bush amerikai elnökkel is találkozik majd. A tárgyalások napi rendjén az izraeli-palesztin viszony, illetve az iráni atomprogram miatti vita szerepel.
Hosszú időre szóló fegyverszünetet ajánlott Izraelnek Ismail Haniyeh. A Hamász szélsőséges palesztin szervezet által alakított palesztin kormány miniszterelnöke az 1967-ben megszállt területekről való kivonulásért cserébe ajánlotta fel a tűzszünetet. Ha Izrael visszavonul, béke lesz, és sok éven át betartjuk a fegyverszünetet, jelentette ki a palesztin kormányfő. A nyilatkozat néhány órával Ehud Olmert izraeli kormányfő és George Bush amerikai elnök washingtoni tárgyalása előtt vált ismertté.
Nem mindennapi bravúrt hajtott végre egy 7 éves kisfiú az Egyesült Államokban. Braxton Bilbrey megállás nélkül egy óra alatt úszta át a San Francisco és az Alcatraz sziget közötti több mint 2 kilométeres távot. A fiatal csúcstartó több ifjúsági triatlon próbát teljesített már. Nem titkolt célja, hogy legközelebb a La Manche csatornát ússza majd át.
Tűz pusztított a balti tengerpartján fekvő lengyel kikötőváros Gdansk legrégibb templomában. A 12. században épült Szent Katalin templom tetőszerkezete beomlott. Feltételezések szerint a lángok a tetőn végzett javítási munkálatok közben keletkeztek. A templomban értékes reneszánsz és barokk festményeket őriztek. A tűz valószínűleg kárt tett a műalkotásokban.
Híradónk végén kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!
Köszöntöm Önöket, a Bozsik Péter által irányított magyar labdarúgó válogatott egy héttel a VB résztvevő angolok elleni barátságos mérkőzés előtt holnap idehaza a Susza Ferenc stadionban az új-zélandi nemzeti együttes ellen lép pályára. A két gárda a harmadik alkalommal találkozik egymással.
Nem sokat tudunk a magyar labdarúgó válogatott szerdai ellenfeléről, Új-Zéland nemzeti csapatáról, ennek ellenére mindenki bizakodó a Bozsik csapat bemutatkozó fellépése előtt.
Sose szoktam tippelni, biztos, hogy egy kemény mérkőzés lesz, tehát nem lesz egyszerű mérkőzés, de remélem, hogy pozitív eredmény születik a magyar csapat szempontjából.
Nyilván egy kis versenyláz van mindenkiben, azért az első fellépés az természetesen fontos, illetve az lenne fontos, hogy ezen az első féllépésen jól mutatkozzunk be, és győztes mérkőzést vívjunk volna.
Ez egy felkészülési mérkőzés, egy első állomás egy úton. Nem ő ellenünk készülünk, hanem szeretnénk egy ütőképes csapatot kialakítani a selejtező mérkőzéseket.
A megyerülti stadionban este 7-kor sorra kerülő találkozóra 1000 forintos áron lehet belépőhöz jutni, a 14 éven aluli gyerekek pedig ingyen tekinthetik meg a mérkőzést.
Lassan mindegyik hazai labdásportág bajnoksága véget ér, így a férfi kosárlabdázóké is. Ma játszották az elődöntő harmadik mérkőzéseit. Az egyik ágon a címvédő atomerőmű 2-0-as előnnyel várta a vendég körmendieket.
A paksiak a döntő előtti hosszú pihenőért, a körmend viszont az életben maradásért játszott a párharc harmadik mérkőzésén. A vendégek jelentős hátránnyal, hiszen az előző meccsen 27 pontig jutó vasi alapember Lopatka nélkül álltak fel, és attól az ő hajuk is égnek állt, amit a paksi center Grizzard művelt. A második meccset az ő kosarával nyerte meg az Atom, de most korán nekiállt a pontgyártásnak, és mivel a társak is csatlakoztak hozzá, az első 10 perc végén már 13 ponttal vezetett az Atom. A folytatásban sem javult a körmendi védelem, Lopatka nagyon hiányzott a palánkalól, így a 20 pontos hazai vezetésnél már a bajnoki aranyat ünnepelte a Dunaparti szurkolótábor. A forduló után kiderült, hogy korán, hiszen a betegeken kívül van még jó néhány nagy játékos körmenden, és amikor beválik a védekezésváltás és bemennek a triplák is, nos, akkor lehet 10 pontra faragni a 21-es hátrányt és szorossá tenni a végjátékot. 3 pontra zárkozott a körmend, de a hátralevő 25 másodperc kevés volt az üdvösséghez, és ha iskola játékkal nem is, de egy 77-70-es eredménnyel a Paks nyerte a találkozót és jutott a fináléba, most pedig jöhet a döntő előtti hosszú pihenő. Az Albakom 96-75-re győzött a Pécs ellen, így 2-1-re vezeti a párharcot.
Ma elkezdődött az Európai Uniós Országok ökölvívóinak bajnoksága Pécset 18 ország mintegy 100 versenyzőjének részvételével.
A tavalyi szardíniai Európai Uniós bajnokságon egy arany, egy ezüst és 2 bronzérmet szereztek a magyarok. Pécset hazai pályán természetesen még eredményesebben szeretnének szerepelni a megfiatalított válogatott tagjai. Bár az egyik esélyes, a világbajnoki ezüstérmes Bedák Pál gimnáziumi érettségie miatt hiányzik. A többiek viszont a közelgő Európa-bajnokság előtt vizsgázhatnak. Felkészültségüket a szövetségi kapitány figyeli.
Egy hónap és pár nap híján kezdődik a felnőtt Európa-bajnokság, ahol már teljes Európa, kb. 48 ország lesz. A résztvevők száma óriási lesz, mivel olimpia előtt az utolsó olyan megméretés, az utolsó csapat kijelöléshez nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy kit menedzselünk és hova akarunk eljuttatni. Aki most jó teljesítményt nyújt, ő biztos utazó az Európa-bajnokságra, aki esetleg gyengébbet, annak a helyére más kerül.
A magyar férfi csapat a harmadik fordulóban is győzött a torinói sakkolimpián. Almásiék 3-1-re nyertek Portugália ellen. Női együttesünk viszont 2 siker után 2-1-re kikapott Izraeltől. A sportág legnagyobb versenye mellett Zalakaroson már 25. alkalommal rendeznek nagy nemzetközi viadalt.
Ritkán, talán csak egy-egy jelentősebb külföldi verseny alkalmával fordul elő az, hogy 153 élvonalbeli sakkozó találkozik egyetlen megmérettetésen. Az alakarosi 25. jubileumi nemzetközi sakkverseny résztvevői között megtaláltuk például Szaksz Gyula olimpiai bajnok nemzetközi saknagymestert.
A torinói olimpiáról hát most sajnos egy kicsit hiányos létszámban megy a magyar csapat, mert Polgár Judit az szülés előtt áll, azért nem tudott részt venni, és a Lékó Péter lemondta, sajnos így a esélyeink megcsapantak.
Bolygónk másik oldaláról, Új-Zélandról is érkezett résztvevő az ország egyik legjelentősebb nemzetközi nyílt kupájára. Az alakarosi jubileumi nemzetközi sakkverseny szombaton délután ünnepélyes gálával zárul a világhírű fürdőhelyen.
A kedves sportiradó végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Témáink ma reggel: egy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelölt tegnap egyeztetett szakmai szervezetekkel az önkormányzatok reformjáról, az elképzelésekről mi is megkérdezzük az érintettek véleményét. Bűnügyi újságíró klubja: megkezdődött a Vecsési Számlagyár néven elhíresült bűncselekmény bírósági tárgyalása. Ez lesz a fő témánk a klubban. A román titkosszolgálat azzal vádolja hazánkat, hogy innen származnak a madárinfluenzával fertőzött szárnyasok, a hazai illetékesek lesznek a vendégeink itt a stúdióban. Ma reggel Barkó Judit várja önöket, ébredjenek velünk!